Kedves hallgatom! A második korintusi levél első részének 5. és 6. versét olvassuk. Mert amilyen bőséggel részünk van a Krisztus szenvedéseiben, Krisztus által olyan bőséges a mi vigasztalásunk is. Ha szorongattatunk, ez a ti vigasztalásotokért és üdvösségetekért van. Ha vigasztaltatunk, az a ti vigasztalásotokért van, amely elég erős ugyanazoknak a szenvedéseknek az elhordozására, amelyeket mi is szenvedünk. Rájöhetünk, hogy Pál nagyon sokat beszél nyomorúságairól és arról, hogy Isten miként vigasztalja meg minden helyzetében. A mi reménységünk bizonyos felőletek, mert tudjuk, hogy amiképpen részestársak vagytok a szenvedésekben, ugyanúgy a vigasztalásban is. Mert nem akarjuk, testvéreim, hogy ne tudjatok arról a nyomorúságról, amely Ázsiában ért minket. Rendkívüli mértékben, sőt erőnkön felül megterheltettünk annyira, hogy az életünk felül is kétségben voltunk. Sőt, mi magunk is elszántuk magunkat a halálra azért, hogy ne önmagunkban bizakodjunk, hanem az Istenben, aki feltámasztja a halottakat, aki ekkora halálos veszedelemből megszabadított minket, és meg is fog szabadítani. Benne reménykedünk, hogy ezután is megszabadít. Második korintusi levél, első rész, 7. verstől a 10. versig. Ez csodálatos. Megmagyarázza, hogy miért enged ránk Isten nyomorúságot vagy betegséget. Pál itt azt mondja, hogy megbetegedett szinte egészen a halálig. Valójában halálra ítélték. Annyira beteg volt, hogy az orvos megmondta, hogy nem sokáig él. Vannak, akik szerint ez arra az esetre utal, amikor Efézusban a tömeg próbálta megostromolni. Pált darabokra tépték volna, és mártír lett volna belőle. Utalhat bármelyik tapasztalatára, amikor a halállal kellett szembenéznie. De Pál azt mondja, hogy Isten, aki feltámasztja a halottakat, megszabadított minket, és meg is fog szabadítani. Ez nagyon csodálatos, és ennek gyakorlativá kell lennie a mai napon is. Hadd mondjam, hogy Isten megengedi a keresztényeknek, hogy szenvedjenek. Erre megfelelő az alapja, és csodálatos a célja mindebben. Az a szándéka, hogy ez a hívők javára váljék. Azért engedi rájuk a szenvedést, hogy másokat megvigasztalhassanak. Mindenünket Isten kegyelméből kapjuk. Ezzel másoknak kell használnunk. Tekintet nélkül a kincseinkre, Isten azért adta azokat, hogy megosszuk másokkal. Irgalomból kaptuk tőle. Ha van egészségünk, gazdagságunk, fiatalságunk, talentumunk vagy ajándékunk, akkor azt akarja, hogy használjuk föl mások javára. Ezek Isten kegyelméből származtak, ugyanígy a szenvedés is. Ha szenvedünk Krisztusért, akkor ő megengedi, hogy ez történjék velünk. Dr. Harry Ironside szokta elmondani egyik barátjának történetét, aki Bécsben egy városnéző autóbusz utazáson vett részt. Amint mentek az utcákon, az autóbusz útjába juhok kerültek, és ezért meg kellett állniuk. A barátja mellett ülő férfi idegeskedett ezen, mert csak két juhászkutya terelgette azokat a juhokat. Ezért ez a keresztény azt mondta a mellette ülő férfinak, aki idegeskedett. Ismeri azoknak a juhászkutyáknak a neveit? Az azt felelte, miért ismerném? Nem ismerem azokat. Ön ismeri? Azt hiszem, igen. Hogy hívják őket? A barátja ezt mondta, az egyikük neve Jóság, a másikuk neve Irgalom. Aztán így folytatta. Honnan a csodából tudja ön ezeket? Onnan tudom, hogy Dávid megmondta. Bizonyára jóságod és kegyelmet terelget minket életünk minden napján. Talán nem gondoltál még arra, hogy a jóság és a kegyelem alapján terelgeti Isten az ő nyáját néhány juhászkutyával, hogy se jobbra, se balra ne térjenek le, mert Isten az ő irgalmából megtart minket a keskeny és egyenes úton, bár próbákat és nehézségeket alkalmaz ebből a célból. Ő minden kegyelemnek az atya. Most nagyon személyes leszek. Számos betegségen mentem át eddig, és őszintén szólva, orvosom sokszor nem ígért gyors felgyógyulást. Isten azonban csodálatosan megszabadított. A betegség szörnyetege bármikor rám támadhat, de bízom Isten szabadításában. Levelet kaptam egy férfitól, aki eléggé arrogánsnak tűnt. Ezt írta: Isten megmondta nekem, hogy ön meggyógyul, ezért nem kell többé aggódnia. Kíváncsi voltam rá, hogy miért nem mondta ezt meg nekem Isten, hiszen én hordoztam a betegséget. Én csak várok az Úrra. Elmondhatom Pállal együtt, hogy bízom abban, hogy ő megszabadít engem. Nem lehetünk fennhéjázók Isten előtt. Alázatosságban kell járnunk. Pál alázatosan viselkedett, de elmondhatta nagy bizonyossággal. Ekkor a halálos veszedelemből megszabadított minket, és meg is fog szabadítani. Aztán dicsekvés nélkül ezt mondja: benne reménykedünk, hogy ezután is megszabadít. Pál nem tudta, hogy ez megtörténik, de hidd benne. Ezért ennek alapján Pál örült annak a ténynek, hogy Isten engedte neki az evangélium továbbítását abban az időben. Pál kéri ezeket a korintusi hívőket, hogy imádkozzanak érte. Mivel ti is segítségünkre vagytok az értünk mondott könyörgéssel, hogy a reánk árat kegyelemért sokan sokféleképpen mondjanak értünk hálaadást. Második korintusi levél, első rész, 11. vers. Isten azt akarja, hogy ezt cselekedjük. Én már kértem imádkozókat. Hála legyen Istennek, hogy emberek imádkoztak értem ezekben az években. Mégis azt hiszem, hogy Isten nehézségeket enged ránk, hogy megvigasztalhassunk másokat. Szenvedéseink mások javát szolgálják. Megvigasztalhatunk hasonló nyomorúságba esetteket. Csodálatos, hogy betegségem miként szolgált mások vigasztalására. Isten megengedi nekünk a nehézségeket, hogy ennek alapján tapasztalatból vigasztaljunk és erősítsünk hasonló bajban levőket. Figyeljük ismét Pál szavait. Mert nem akarjuk, testvéreim, hogy ne tudjatok arról a nyomorúságról, amely Ázsiában ért minket, rendkívüli mértékben, sőt erőnkön felül megterheltettünk annyira, hogy az életünk felől is kétségben voltunk. Második korintusi levél, első rész, 8. vers. Valamikor mesét hallottunk az iskolában. A nap és a szél versengett azon, hogy melyikük az erősebb. Egy ember ment végig az úton kabátjában, és a szél ezt mondta: én elintézem, hogy lekerüljön róla a kabát. Ezért elkezdett fújni, és már csak nem elfújta az embert az útról. Minél erősebben fújt a szél, az ember annál jobban magára húzta a kabátot. A nap ezt mondta: most én következem, és én próbálom levetni róla a kabátot. A nap olyan melegen és ragyogóan sütött, hogy az ember levette magáról a kabátot. A nap elvégezhette azt, amit a szél nem tudott elvégezni. Általánosságban A nyomorúság szele nem szakíthat el minket Istentől. Amikor a szélfújás erősödik, amikor göröngyös és durva lesz az út, odafordulunk Atyánkhoz, aki megvigasztal minket. Veszélyes helyen vagyunk, amikor túl jól megy a sorsunk. Ha a nap ragyog, akkor a kereszténynek túl könnyű a helyzete. Leveszi magáról a gyakorlati igazságosság ruháját, és kezd megalkudni a világgal. Éppen ez történik sokakkal ebben a korban, mert ez a mi dicsekvésünk, amerről lelkiismeretünk bizonyságot tesz, hogy az Isten szentségével és tisztaságával, nem emberi bölcsességgel, hanem Isten kegyelmével jártunk a világban, kiváltképpen pedig közöttetek. 2. Korintusi levél, 1. rész, 12. vers. Isten kegyelmével járunk a világban. Pál azt mondja, hogy örülhet, mert ez az ő életének bizonyságtétele. Világossá teszi, hogy a testi bölcsesség nem képes erre. Barátom, nem a bölcsességünk, hanem az életünk tesz bizonyságot a körülöttünk levők előtt. Ha Istenről szólhat az életünk, akkor az azért van, mert Isten szentségével és tisztaságával éljük az életünket. Pál azt mondja, hogy Isten kegyelme alapján a szenvedés ezt hozza létre életében. Láthatjuk, hogy a szenvedés Isten kegyelméből fakad, és létrehozza életünkben azokat a vonásokat, amiket mások is felismerhetnek. Amikor kórházban voltam egy nagyobb műtéten, valaki ezt a kis verset küldte hozzám. Szükségem volt a csendre, ezért az Úr félrevont az árnyékokba, ahol megnyugodhatom. Félre az ajtól, ahol naphosszat rohantam, aggódtam, amikor aktív és erős voltam. Szükségem volt a csendre. Jól lehet először lázadtam, de gyöngéden fölemelte keresztemet. Olyan kedvesen suttogta meggyengült testemnek a lelkieket, hogy lelkem szárnyakat kapott, és olyan magasságba emelt, amiről sohasem álmodtam, amikor aktív és vidám voltam. Annyira szeretett, hogy magához vont engem. Szükségem volt a csöndre. Nem az ágy börtönére, hanem ehelyett az áldások csodás völgyére, ahol meggazdagodtam Jézusban. Szükségem volt a csendre, ezért félrevont egy kicsit. Eddig a vers. Barátom, ha ma a fájdalmak ágyán fekszel, és Isten akaratában élsz, akkor az ágyad nagyobb szószékké válhat neked, mint amely mögött én állok. Mert nem írtunk nektek mást, mint amit olvastok, és meg is értetek. Sőt, remélem, hogy teljesen meg fogtok érteni, ahogyan részben meg is értettetek minket, hogy ti velünk dicsekedtek, amiképpen mi is veletek, ami Urunk Jézus napján. Ezzel a bizodalommal akartam már előbb hozzátok menni, hogy másodszor is részesüljetek a kegyelemben. 2. Korintusi levél, 1. rész, 13., 14. és 15. vers. Pál ezt mondja, vajon nem voltam áldás az első alkalommal? Most oda megyek másodszor, és áldássá akarok lenni nektek. Aztán tőletek akartam átmenni Macedóniába, és Macedóniából ismét hozzátok menni, hogy ti bocsássatok útra Júdeába. Amikor tehát ezt akarom, vajon könnyelmű vagyok-e? Vagy amit tervezek, emberi módon tervezem? Vagy hogy én nálam az igen, egyszer s mind nem is? 2. Korintusi levél, 1. rész, 16. és 17. vers. Pál azt remélte, hogy képes Korintusba menni, de még nem mehetett oda. Némelyi korintusi ellensége azt mondta, hogy ő ezt nem így értette. Őszintetlenséggel vádolták. Pál megmondja nekik, hogy bizonyára őszinte volt. Azt mondja, hogy amikor igent mond, akkor az igen, és amikor nemet mond, az nem. A hívőknek ma ilyen embereknek kell lenniük. Nem szabad könnyelműen időpontokat kijelölniük az üzleti világban és a mindennapi találkozásokban. Olyan keresztényekre van szükség, akik kiállnak amellett, amit mondtak. Isten a tanúm, hogy beszédünk nálatok nem volt igen és nem. Második Korintusi levél, első rész, 18. vers. Pál nem azt mondja, hogy elmegy, és aztán nem megy el, mintha könnyelmű volna. Miért? Mert Isten vezette őt. Isten akaratában élt. Mert az Isten fia, Krisztus Jézus, akit közöttetek mi, tudniillik én, Szilvánus és Timóteus hirdettünk, nem lett igenné is, meg nemmé is, hanem az igen valósult meg ő benne. Második Korintusi levél, első rész, 19. vers. Dicsőséges és pozitív evangéliumot prédikáltak, és abban igenné lett a szavuk. Az evangéliumot Istentől kaptuk, ez örömhír. Nem csak hűséges Istenünk van, hanem hűséges a mi Urunk Jézus Krisztus is. Mert valahány ígérete van Istennek, azokra ő benne van az igen, és ezért általa van az ámen is, az Isten dicsőségére általunk. Második Korintusi levél, első rész, 20. vers. Minden pozitívvá lett Krisztusban. Isten jól bánik velünk, barátom, aki pedig minket veletek együtt Krisztusban megerősít és felken, Isten az. Ő pecsétjével el is jegyzett minket, és a lélek zálogát adta szívünkbe. Második Korintusi levél, első rész, 21. és 22. vers. Nem csak hűséges Istenünk van, nem csak hűséges az Úr Jézus Krisztus, hanem bennünk lakozik a Szentlélek is. Nagyon őszintén hiszem, hogy ebben a nyilatkozatban benne van a Szentlélek teljes mai szolgálata, aki pedig minket veletek együtt Krisztusban megerősít. Miként erősít meg minket? Amikor Pál megírta első levelét a korintusiaknak, és ők annyira ingadozók voltak, végül ezzel zárta. Legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiába való az Úrban. Mit jelent az, hogy megerősít? Úgy hisszük, hogy ez a Szentlélek munkája. Először is a Szentlélek meggyőz a bűnről. Az Úr Jézus mondta, amikor eljön a világba, akkor meggyőzi a világot a bűn, az igazság és az ítélet felől. A második, amit tesz, miután meggyőzött bűnünkről, és megvallottuk bűnünket, és elfogadtuk Krisztust megváltónknak, újjászül minket. Nem csak újjászül, hanem bennünk lakozik. Nem csak bennünk lakik, hanem megkeresztel minket. Ez az itteni kifejezés nagyon érdekes. Aki pedig minket veletek együtt Krisztusban megerősít és felken, Isten az. Ő Isten, a Szentlélek. Néha, különösen temetéskor szoktuk mondani, hogy biztonságban vagyunk Jézus karjában. Itt nem arról van szó, hogy biztonságban vagyunk Krisztus karjában. Amikor Krisztusba kerülünk a Szentlélek keresztsége által, akkor részévé válunk az ő testének. Ahelyett, hogy biztonságban lennénk karjában, biztonságban vagyunk, mint Jézus Krisztus karja. Biztonságban vagyunk, mint testének egyik tagja. Milyen csodálatos ez a biztonság! A Szentlélek munkájáról szólva a jelen időt használja. Ő ezt cselekszi ma értünk, barátom. Ő meggyőz minket a bűnről, újjászül minket, bennünk lakik, és megkeresztel minket. Megerősít és felken. A Szentlélek felkenését elhanyagolt igazságnak tekintik korunkban. János első levele második részének 20. versében olvassuk. Nektek pedig kenetetek van a Szenttől, és ezt tudjátok is mindnyájan. A kenet maga a Szentlélek. A Szentlélek vezet és irányít minket az igazság útján. De bennetek megvan az a kenet is, amelyet tőle kaptatok, ezért nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket. Sőt, amire az ő kenete tanít meg titeket, az igaz és nem hazugság. És ahogyan megtanított titeket, úgy maradjatok meg ő benne. János első levele, második rész, 27. vers. A Szentléleknek ez a munkája nagyon fontos. Nem csomagot küld nekünk, amiben benne van az ajándék. A Szentlélek lakik bennünk, hogy megtanítson minket, és egyedül ő nyithatja fel előttünk Isten igéjét. Ezért csodálatos könyv a Biblia. Az Úr Jézus mondta övéinek: még sok mindent kellene mondanom nektek, de most nem tudjátok elviselni. Amikor azonban eljön ő, az igazság lelke, elvezet titeket a teljes igazságra. Mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és a jövendő dolgokat is kijelenti nektek. János evangéliuma, 16. rész, 12. és 13. vers. Ő el akar vezetni minket minden igazságra. Imádkozzunk! Hálát adok neked, Istenem, hogy elküldted drága szent lelkedet, aki bennem lakik, és kész arra, hogy elvezessen engem minden igazságra. Ámen!